Szeretettel köszöntök mindenkit, kis figyelmet kérünk. Hogyan?
Kirándulóbusz,
így van. Jó estét kívánom! Jó estét, jó szurkolást! Itt vagyunk. Köszönöm szépen. Ez az. No, akkor váltatunk is tovább a témába. Nagyon jól haladunk már az 5. lakásban. Olyannyira, hogy még az a veszély is fennáll, hogy esetleg még a mai napon bele kóstolunk a 6. Nem biztos, de lehet. Úgyhogy nem is szaporítom a szót, megyünk tovább. Hiszen hol hagytuk abba? Egy nagyon sikamlós pontnál hagytuk abba, ennél a bizonyos szellemi jegyességnél, ami tudjuk, hogy Teréznél és általában a misztikusoknál is ez a kép, a jegyességnek, a házasságnak a képe, az emberi párkapcsolat, a férj és feleség kapcsolata mennyire alkalmazható az Istennel való kapcsolatunkra. Tehát az 5. lakás 4. fejezetének a 3. pontjában írja: sokat hallottátok már, hogy Isten szellemi módon jegyességre lép a lélekkel. Bejön a szellemi jegyesség képe és szimbóluma. Tehát ugye mindig hozzátesszük, hogy ez hasonlat, ez szimbólum, Teréz maga mondja. Noha durva hasonlat, nem találok mást, amellyel megértethetném, amit mondani akarok, mint a házasság szentsége. És ez a misztikusoknál egy nagyon közös dolog, hogy amikor úgy nagyjából le akarják írni, hogy mi zajlik Isten és az ember között, amikor erre valamiféle szimbólumot, jelet akarnak találni, akkor azt mondják, hogy olyan, mint a házasság szentsége. Az Istennel való kapcsolat hasonlít a házassághoz. De természetesen nem arról van szó szerint, ezt majd nagyon fontos lesz mondani, hanem ez egy hasonlat, amikor Jézus maga gondolkodik, hogy mihez hasonlítsam az Isten országát. Hát olyan, mint ez, olyan, mint az, olyan, mint amaz. Tehát az Istennel való kapcsolatot nem lehet kimeríteni egyetlen szimbólumban. Legfeljebb vannak olyan emberi valóságok, amelyek úgy nagyon jól megközelítik, hogy úgy nagyjából miről is lehet szó. És a misztikusoknál úgy általában ez jön ki, mint végkifejlet. Keresztes Szent Jánosnál is, Szent Bernátnál is, nagyon sok misztikus alkalmazza ezt a jegyesi szimbólumrendszert, az énekek énekének a szimbólumrendszerét, és azt mondják, hogy nem találnak alkalmasabb földi valóságot annak a szemléltetésére, hogy Isten és az ember között mi zajlik, mint a házasságnak a képe és szimbóluma. És egyébként ebből látszik, hogy Teréz mennyire nagyra értékeli a házasságot, az emberi házasságot. Mennyire nagyra értékeli ezt, és nem nézi egyáltalán le, hanem fölhasználja az egyház legeredetibb tanítása szerint. Ugye tudjuk, hogy a házasság szentsége azért is szentség, mert jelzi és mutatja, hogy az Isten és az ember között mi zajlik, és hogy Isten milyen típusú kapcsolatra hív meg bennünket önmagával. Természetesen ez szimbólum, tehát nagyon fontos lesz majd mondani, hogy a Isten és az ember házasságát idézőjelbe nem úgynevezett antropomorf módon értjük. Mit jelent az antropomorf dolog? Az, hogy ilyen túlságosan emberi módon képzeljük el, tehát fizikailag elgondoljuk, hogy Isten így a házastársunk, és bevonulunk vele a templomba, a Lohengrin keretében, vagy jön a Wagner, vagy a többiek, és akkor ugye a pap úgy összead minket, hát nem erről lesz szó, tehát nem antropomorf módon képzeljük el, mert hát akkor Isten nagy poligámista lenne, meg ugye sok minden lenne ő egyébként, hogyha mindnyája neki így a házastársai lennénk. Tehát nyilván nem erről van szó, hanem ez egy kép. Egyébként nagyon fontos, hogy a lelkiéletben úgy alapvetőleg kerüljük el ezt az antropomorfizálást, azaz például, hogy túlságosan emberi módon képzeljük el. Hol találkozok én ilyennel? Például sokan az oltári szentséget antropomorfizálják, azaz túlságosan emberi módon képzelik el, azt gondolják, hogy ha a szentostját megtörik, akkor Jézuska töretik meg, és ő sír, mert neki az úgy fáj. Ha leesik a földre a szentostja, akkor ott kapálózik Jézuska, hogy vegyetek föl, mert nem tudok fölkelni. Ez antropomorf elképzelés, bocsánat.
Mert akkor azt mondhatnánk, hogy ha Jézus az összes 100 000 milliárd szentostjában így van jelen, akkor most ő belőle hány van? Tehát azért mondom, az oltári szentségben Jézus jelen van, de szentségi módon van jelen. Nem antropomorf módon. Tehát nem olyan módon, hogyha én megszurkálom azt a szentostját, akkor most ő sikítozik, hogy ő neki az fáj. Nem, mert szentségi módon van benne jelen, és nem ilyen emberi, ilyen antropomorf módon. Ezt az egyház sose tanította. Tehát, amikor az Istennel való kapcsolatról, mint házasságról beszélünk, sose tévesszük szem elől, hogy ez hasonlat. Az Istennel való házasságot igazából semmihez nem lehet hasonlítani. Tehát az, ami Isten és az ember között zajlik, az egy unikum jellegű, az egy egyedülálló dolog. Tehát olyan, mint az a fajta kapcsolat, olyan nincs más típusú emberi kapcsolat, legfeljebb olyan, ami ezt nagyjából megközelíti. És ez a házasság. De, ugye tudjuk, az Istennel való mély szeretet kapcsolat nem egyenlő a házassággal abban az értelemben, és ugye itt is bejön egy ilyen érdekesség, hogy jaj, ugye sokan, amikor a hivatásukat, főleg ilyen szerzetesi hivatást keresnek, akkor most gondolkodnak, hogy hát most Isten legyen a házastársam, vagy a másik ember legyen a házastársam. Bocsánat, ez két egymás nem kizáró dolog. Isten soha nem lesz úgy házastárs, mint az a bizonyos másik ember. Éppen ezért az Istennel való abszolút kapcsolat megélhető, mind a házasságban, mind bármilyen más életformában. Mert nem arról van szó, hogy valakinek, a szerzetes nőknek ugye szokták mondani, hogy neki Jézus a férjük, valakinek meg a Zsuzsika a férje. Tehát ez, vagy a, bocsánat. Jaj. Zsuzsika a felesége, és Petike a férje. Ezt már nem mosom le magamról, mindig. Na, szóval, igen, amilyen világon én. Tehát a Zsuzsikának a Petike, igen, tehát úgy nem lesz a Isten és a apáca néni, tehát ők úgy nem így lesznek úgy ketten, és éppen ezért nem zárható ki ebből az Istennel való mély kapcsolatból egyik ember se, akármilyen életformát is éljen. Mert az Istennel való mély kapcsolat az nem riválisa a házastársnak. Az egy egyedülálló kapcsolat, amely megélhető bármilyen életformában. Itt nincs vagy-vagy, hogy vagy Istent választom, vagy a házastársat választom. Nem. Mind a kettőt kell választani annak, akinek ez a hivatása. Akinek meg nem ez a hivatása, az meg nem a házastársat választja, kész. Az egy más életállapotot választ. De nem arról van szó, hogy az egyik választja Istent, a másik meg egy embert választ. Nem. Mindenki az Istent kell, hogy válassza, ha kiteljesedett életet akar élni. Na, tehát, ugye a jegyesség képe, már mondtuk erről, hogy egészen biblikus kép, az éneke, Ózeás próféta könyvében mennyiszer előjön, Jézus a vőlegényként mutatkozik meg, a jelenések könyve egy óriási mennyegzővel fejeződik be, az egész Szentírás ebben a bizonyos mennyegzős képben olvasható. Az jellemző a házasságra, ami az Istennel való kapcsolatra, ezt így röviden említettem a múltkor, egyenrangúság van benne, ahogy a házasságban is. Nem lehet alá fölé rendelt viszony egy párkapcsolatban, hogy ki a nagyobb és ki a kisebb. Ott egyenrangúság van. Bárkinek bármilyen például a társadalmi háttere, a kulturális háttere, az iskolázottsága, akármi. Egy párkapcsolatban, egy házasságban, ha ott valódi szeretet van, akkor az nem számít, hogy kinek milyen a végzettsége, ki milyen kulturális háttérből jön, kinek milyenek voltak a felmenői. Ugye annyi klasszikus történet van erről, amikor ugye a szegény kislány, Zsuzsika, bármi kislányt mondtam, beleszerelmesedik a, nem tudom én, a királyfiába, a Petikébe, akárkibe, és akkor ők most akkor egybekelnek, és nem számít, hogy az egyik a királyfi, a másik meg a szegény sorból jövő lányka. Tudom, ez nagyon ilyen romantikus, banális, de azért azt is tudjuk, hogy ez a valódi szeretetre jellemző. Hogy ott nem számítanak ezek a különbségek, Rómeó és Júlia. Nem számít az, hogy most ki honnan jön, és hogy kinek mik a felmenői. Éppen ezért az Istennel való kapcsolatra ez borzasztóan jellemző egyébként. Hogy persze, hogy ő a mindenható és az Úr, a transzcendens Isten, én meg a véges teremtmény vagyok. Ez mindig így fog maradni, persze. Az mindig így lesz, hogy ő a végtelen, én a véges. Ő, aki mindent lát, mindent átlát, én csak a valóságnak egy kis szeretét látom. Ő a mindenható Úr, én meg a szegény kis teremtmény vagyok, ez mindig így lesz, csak ugye az a csodálatos, hogy Jézus, amikor megtestesül, és beleáll ebbe az én véges emberi természetembe, akkor pontosan ezt közvetíti, hogy igen, lehet én vagyok a transzcendens mindenható Úr, de ez nehogy már közénk álljon. Ez nehogy már a kapcsolatunk gátja legyen, hogy én vagyok a királyfia, te meg a szegény sorból jövő. Jó van, ez lehet így van, de a szeretet kapcsolatban ez már nem számít. És ezért sokan az Istennel való kapcsolatot úgy tolják el maguktól, látszólag vallásos szempontok alapján, hogy hát Isten olyan nagy, Isten olyan más, Isten a, hát hogy jövök én oda, hogy egyáltalán valamit én vele kezdjek? Hogy jövök én oda, hogy egyáltalán a lába elé leboruljak és csókolgathatom a lábujjait, már az is nagy dolog lenne nekem egy ilyen nagy, mindenható uralkodó előtt. És ugye látjuk, hogy ez mennyire negatív Isten kép, és mennyire inkább egy menekülés az Istennel való kapcsolattól, mert ő ábbátor tényleg a mindenható uralkodó, és a mindent átlátó, egészen más, transzcendens lélek, oké? De a megtestesülésben, amikor Jézus olyan lesz, mint én, emberré lesz, értem, akkor azt közvetíti, hogy bármennyire is én transzcendens és mindenható és stb. Vagyok, ez nem lehet akadálya a kapcsolatunknak. Nem hivatkozhatunk éppen ezért arra, hogy Isten annyira más, mint én, akkor most hogyan lehet vele kapcsolatot teremteni? Jézus ezért testesült meg. Ez a megtestesülés titka. Hogy soha nem mondjuk azt, hogy Isten nem érti az én problémámat, ő teljesen más, ő ettől az anyagvilágtól teljesen távol van. Nem, Jézus anyaggá lett. Emberré lett. Húsvér valódi emberré, és itt élt velünk a porba, a sárba. De csak azért, hogy megmutathassa, hogy Istentől ez nincs távol, és a vele való kapcsolatunknak ez egyáltalán nem lehet akadálya. Tehát nem antropomorf módon értjük az Istennel való házasságot, hanem mint szimbólum, mint ikon. Egyébként azért azt is tudjuk, hogy bár a legtöbb misztikus a házasság képét találja a legalkalmasabbnak, azért vannak még képek, persze, amelyek szintúgy alkalmasok. Hát a szülő-gyerek kapcsolat nem lehet ugyanígy nagyon-nagyon mélyen kifejező, hogy mi van az Isten és az ember között. Egy Lisieux-i Szent Teréznek például ez is egy nagyon kedves szimbólumrendszer. A mennyei az atya, az apa és a gyermek kapcsolata. De hát ugye, nézzük meg ezeket a gyönyörű régi Mária ikonokat. Ezeket az ősi bizánci Mária ikonokat, de akár újabbakat is. Mária az arcához veszi a kis Jézust. Ugye hány ilyen ikon van, ugye Madonna a gyermekkel, ugye akár hány reneszánsz festő is festette meg, ott van egy hihetetlen mély üzenet, hogy Isten ilyen kapcsolatra hív bennünket önmagával, amilyen intimitás van például egy anya és a gyermeke között. Tehát nem csak a férj-feleség szimbólumrendszer van, hanem van az anya-gyerek, az apa-gyerek kapcsolat is, amely megint csak más dimenzióból mutatja, ugyanazt látjuk, ezért nem lehet kizárólag egy szimbólumra ráfixálódni. Hogy csak a házasság képébe beszélünk az Istennel való kapcsolatról. Nem, lehet más típusú szimbólumokat is alkalmazni, csak itt mindnyájunknak bejön a lelki beállítottsága. Valakinek ez a kedvesebb, valakinek az a kedvesebb szimbólum. Valaki inkább Istennel ezt a jegyesi nyelvezetet szereti. Valaki inkább ezt a szülő-gyermek nyelvezetet szereti. Valaki ezt, valaki azt, valaki amazt. Tehát látjuk, bejönnek a lelki beállítódottságok, és egyébként a lelki életünk folyamatában lehet olyan, hogy van egy életszakaszunk, ahol mondjuk nagyon hangsúlyosan az Isten, mint a jegyes jelenik meg. Jézus, mint a jegyes. És aztán lehet, van egy olyan lelki életszakaszunk, amikor hangsúlyosabbá válik az, hogy Isten, Isten az atya, Isten a mennyei édesapa, aki az anyaságnak is a teljességét magában hordozza. Ugyanígy egyébként az isteni személyekkel is lehet ilyen. Lehet egy életszakaszom, amikor Jézus úgy nagyon előtérbe van. hogy Jézus az ő emberségén keresztül nagyon-nagyon fontos. De lehetnek olyan lelki-életi stádiumaim, hogy valamiért az Atya kerül előtérbe. Ezek nem egymás kizáró dolgok, ugye tudjuk. Ha Jézushoz szólok, ugyanúgy közben szólok az Atyához és a Szentlélekhez. Ők nem sértődnek meg ketten, hogy közben én csak Jézussal beszélek, mivel ők teljesen egyek. Elég Jézushoz beszélnem ahhoz, hogy közben az Atyát és a Szentlélekhez is megszólítsam. De van, amikor egy olyan életszakaszon van, hogy valahogy az Atya személye van most úgy közelebb. Ez nem kitolás Jézussal, hogy ő integet, hogy most akkor én hol vagyok. Nem, amikor az Atyát megszólítom úgy közvetlenebbül, abban Jézus is épp úgy benne van. Hát ez a Szent Háromság titka, hogy ők elválaszthatatlanok, ők hárman. És vannak életszakaszok, mikor a Szentlélek lesz hangsúlyosabb. Van egy olyan életszakasz, hogy valahogy a Szentléleknek ez a titokzatos, csöndes működése, ez az egész lelki dolog, ez lesz fontos. És ez váltakozhat, ez egyáltalán nem baj. Ez mind belefér az Istennel való kapcsolatunkban. Visszatérve Terézhez, tehát most lelki jegyességről beszélünk, de a hetedik lakásban ott lesz majd megint egy ilyen spoiler, tehát megint egy ilyen a filmnek a végét elmondom, de ezt már talán múltkor is elmondtam. A hetedik lakás végén lesz a házasság, a lelki házasság. Minden jó tévésorozat házassággal ér véget, ugyanígy a belső várkastély is házassággal fog véget érni. Ugye Paulina és Carlos Daniel megcsókolják egymást az oltárnál, és ki lesz írva, hogy fin, hogy vége. Hát itt is ez lesz körülbelül, de azt tudjuk, hogy ezután az élet folytatódik még. Tehát én se a tévésorozatok után megnéznék egy olyan részt, hogy ők úgy 20 év múlva, hogy ők hol tartanak, de mindegy, de arról nem szokott szólni a fáma. Lényeg, hogy lesz itt majd a lelki házasságról szó, de most a lelki jegyességről van szó. Rendben van, nagy kérdés, mi a különbség? A misztikában mi a különbség a lelki jegyesség és a lelki házasság között? Sokkal egyszerűbb a különbség, mint gondolnám. Ha azt mondjuk, most már rajzolok, ha azt mondjuk, hogy a lelki élet, de a belső várkastély útja, az a tudatosulási folyamatnak az útja, ugye azt mondtuk, hogy Isten bennem van 100%-osan, és szeret engem 100%-osan. Ez rendben van. Mi az utam, mi a fejlődés útja? Hogy az Isten bennem létének és az irántam való szeretetének az elsajátítása, a tudatosulása, az bennem lehet 0%, ugye egyáltalán nem tudatosítom, lehet van róla információm, de egyáltalán nem az életem része, nem tudatos számomra. És ugye mondtuk, hogy a belső várkastély, illetve a lelki élet útja az, amikor ez a százalék növekszik, hogy egyre jobban tudatában vagyok annak, hogy Isten bennem van és szeret engem. Már nem rávenni akarom Istent, hogy költözzön belém, mert nem kell. Nem rávenni akarom őt, hogy szeressen engem jobban, mert már nem kell. Az ő szeretete és bennem léte 100%-os. Mi tud változni? Az én tudatosságom, hogy én mennyire vagyok ezzel tisztában, hogy én ezt mennyire fogadom be, hogy én ezt mennyire értem meg. Na most azt mondjuk, hogy a kezdet az a 0%, a hetedik lakás meg a 100%, ez most egy leegyszerűsített dolog ám, de ez csak egy ilyen példa. És hogyha azt mondjuk, hogy a teljes tudatosulás, a 100% az a lelki házasság, LH, lelki házasság, akkor a lelki jegyesség igazából a tudatosulásnak egy ilyen kisebb módja. Tehát a lelki jegyesség, LJ, dehogy eljé, Jézusom már se beszélni se, de nem tudom. Az mondjuk egy ilyen, hát nem kérdeztem meg a KSH-t, vagy a statisztikai senkit, hogy mennyi, de én azt mondom, hogy legyen egy 80. Tehát legyen egy 80%-os tudatosulása az Istennel való kapcsolatnak, ez a bizonyos lelki jegyesség. Magyarul mi a lelki jegyesség? A tudatosulási folyamat egyik foka. Magas fok. Tehát ott már azért, tehát azért már elég jó tudom, hogy ő bennem van, és szeret engem, és ez az hétköznapjaimat is áthatja, de azért van még utam. Ezért jön be a jegyességnek a képe, mert a jegyességben, ugye ez most visszatérve az emberi jegyességre, mi jellemző a jegyességre? A jegyességben van még egy kis elválás. Az elválás annak az értelmében, hogy a jegyesség ideje alatt általában a házasok még nem élnek együtt, még nem kötötték össze teljesen, totálisan az életüket, már van köztük egy egy elköteleződés, egy pecsét van már nyomva arra a kapcsolatra, de még nem teljes. Még van nekik útjuk a házasságig. És éppen ezért a jegyességnek az a képe, hogy igazából itt a felek már deklarálták, hogy mi van, de azért még mondjuk nem élnek együtt, még nem kötötték össze gazdaságilag, még máshogy se az életüket, hanem még így mondjuk így találkozgatnak. A jegyességben tehát van még egy ilyen kis elválás. Na most az Istennel való kapcsolatra értelmezve ezt, ez nem azt jelenti, hogy Istennel is így elválogatunk, hogy ő kibelépked a lelkünkből, ugye azt már elején tanultuk, hogy nem, ő nem tud kilépni a lelkünkből, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy az ő bennünk létének a tudatosulása bennünk még csak részleges. Tehát még nem a teljes. Részleges már nagyon nagy dolog, de még nem a teljes. Igazából ezzel most sok újat nem mondtam, mert ezt már a kezdetekor láttuk, hogy megyünk előre ezen az úton. És az a lényeg, hogy fejlődjünk. Most ne keseredjen el senki, hogy jaj, most én hány százalékon állhatok. Ugye most bárcsak lenne valami teszt, hogy én kiszámolhatnám, hogy hány százalékon áll. Ne a számokkal foglalkozzunk. Meg hogy most mi lesz a 100%, arra mi jellemző? Hát azt meglátjuk a 7. lakásban majd, de egyáltalán nem az lesz a jellemző, már most elárulom, hogy a 100%-os tudatosulás azt jelenti, hogy nekem az Isten konkrétan állandóan a fejemben jár. A konkrét tudati szinten fölötti gondolataimban állandóan benne van. Nem ez lesz. Hogy én fizikailag mindig rá gondolok. Hát a fülem füstölne 3 perc után, hogyha csak és kizárólag fizikailag mindig Istenre gondolnék, akkor ki gondol arra, hogy van nekem dolgom, kötelességem? Ki gondol arra, hogy meg kell főzni a vacsorát, és meg kell csinálni a dolgokat? Arra is gondolni kell. Látjuk, nem ez lesz a 100%-os, már ne essen senki kisebbségi komplexusba, hogyha azt mondja, hogy hát, hogy én nem tudok mindig Istenre gondolni, biztos az lesz a 100%, nem az lesz. Nem az lesz, hogy állandóan fizikailag őrá gondolok, és Isten mindig a tudatos szinten fölött van. Nem. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ez sokkal inkább egy ilyen megmagyarázhatatlan belső tudat lesz, hogy tudom, hogy akkor is vele vagyok, ha nem gondolok rá. Tudom, hogy azt a dolgot, amit csinálok, azt vele és benne csinálom, akkor is, ha nem gondolok konkrétan rá. Mert most arra gondolok, hogy hogyan kell végezni pontosan és helyesen a munkámat. Az jár a fejembe. Nem Isten jár fizikailag a fejembe, mégis a munkavégzésem egyedül ő benne és ő vele történik. És ezt tudom. Fogjuk majd látni ezt a titokzatos belső tudást. Nem kell mindig Istenre gondolnunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy vele vagyunk. Tudjuk, hogy ő bennünk van. Na, szóval a lelki jegyesség, ez az ilyen részleges kapcsolat, vagy részleges tudatosulás még. Na, menjünk tovább. Teréz úgy írja. Úgy érzem, az egyesülés még nem ér fel a szellemi jegyességgel. Hát itt most az egyesülés fogalmát írja, ami az ő szimbólum rendszerében még mindig lejjebb van, mint a lelki jegyesség. Nem hiszem, hogy nagyon nekünk ezen számolgatni kéne, inkább menjünk tovább. Hanem, hogy amikor ketten összeházasodni szándékoznak, meg kell nézni, ez itt olyan aranyos, összeillők-e, szeretik-e egymást, és jól kijönnek-e egymással. Hogy minél több örömet szerezzenek egymásnak, úgy van itt is, amennyiben már megegyeztek egymással, és ha a léleknek már teljesen világos, milyen jó neki, és el van szánva, hogy mindenben megtegye az ő vőlegénye akaratát, amilyen módon csak látja, hogy kedvére tehet, és ő felsége meg van elégedve vele, akkor, minthogy azt akarja, hogy a lélek jobban megismerje őt, azt a kegyelmet adja neki, hogy, mint mondani szokás, szemtől szemben lássák egymást. Szemtől szemben lássák egymást. Itt, hogy Teréz behozza ezt a képet, hogy a jegyesek először látják egymást, és megnézik, hogy összeillenek-e. Ugye, ne felejtsük el, 16. században vagyunk Spanyolországban, amikor még nem volt egészen mindenhol divat a szabadon és szerelemből kötött házasság, hanem nagyon sokszor az volt, hogy anyuka-apuka az A oldalon, anyuka-apuka a B oldalon, kiválasztotta a kislány kisfiút, és azt mondta, hogy hát ti nektek úgy össze kéne, házasodni, mert mégiscsak ez lenne a jobb. De tudjuk nagyon sokszor, hogy ezek a fajta kényszer házasságok így voltak, hogy a szülők döntöttek afelől, hogy ki fog házasságot kötni. Ne gondoljuk azt, hogy ezek mindig olyan borzasztó rosszul sikerültek. Az egy kicsit romantikus színezés, hogy itt mindenki boldogtalan volt. Azért nem. Voltak ebben jó sikerült dolgok is, meg voltak, ami kétségtelenül nem sikerültek jól. Például Szent Erzsébet, emlékszünk rá, Szent Erzsébet a férjecskei 4 éves korába hozzáadták, azt mégis úgy szerették egymást, hogy Erzsébet majd belehalt, amikor meghalt a férje. Vigasztalhatatlanul zokogott és gyászolt, mikor elvesztette a férjét. Az azt jelenti, hogy hihetetlenül szerette őt, és olyan csókolózásokat rendeztek, leírja a krónikás, hogy megbotránkoztatták az egész mindenséget, ott az egész udvart, mert mikor a férje ment a csodába, ezek nagyon hosszan csókolóztak, mielőtt elváltak volna. Azt írja a krónika. Hihetetlen dolog ez, és ezzel mindenkit meg... Szent Erzsébetről van szó. Nem Csicsolináról van szó. Szent Erzsébetről van szó. Látjuk? Ezért, tehát látjuk azt, hogy voltak ebben nagyon jó sikerült dolgok is. Ő is nagyon szerette a férjét. Na, de menjünk tovább. Tehát szemtől szemben látják egymást. Látja egymást Isten és a lélek. Miért? Az a kép van itt, hogy amikor a egyik család megfogja a kislányt, másik család megfogja a kisfiút, és azt mondja, hogy na, most 2 órakor találkoztok, éltetek be először, készülj fel bogárkám, hogy lehet ő lesz a feleséged, vagy ő lesz a férjed. Először látják egymást. De azzal a tudattal látják egymást, hogy ja, aha, lehet a mi életünk hamarosan össze fog kötődni. Tehát Teréz így írja, ezzel a történelmi tudattal, hogy annak idején a házasságok sokszor így mentek, hogy Isten és a lélek is meglátja itt egymást. És így mondja, a lélek valamilyen titkos módon látja, ki ez a vőlegény, akihez mennie kell. Na most másodszor alkalmazza ezt a látás szót. Én ezt most nagyon-nagyon szeretném egy picit kifejteni, mert mit ért Teréz és a misztikusok úgy általában ezzel a bizonyos látáson? Teréz ezt nem fejti ki annyira részletesen, annyira, hogy mondjam, tudományosan, teológiailag, mert ő szimbólumokba beszél, ő elmesél egy történetet, hogy ő hogyan érti ezt. De nekünk természetesen szabad kibontanunk, hogy amikor Teréz és a misztikusok látás, Isten látásáról beszélnek, akkor természetesen semmilyen testi látásról itt nincsen szó. Nem arról van szó, hogy a lélek testi szemeivel látja az Istent, hanem, így írja Teréz, egy titkos módon látja. Mi ez a bizonyos titokzatos látás? Hogyan látom én idézőjelben az Istent? Hogyan leszek képes így titokzatos módon látni őt? Ez nem más, mint a tiszta hit. A tiszta hit által látom én őt titokzatosan. Tehát, amikor Terézék a látásról írnak, idézőjelben Istennek a látásáról, akkor itt nincs másról szó, mint a tiszta hitről. A tiszta hitnek a képességéről van itt szó. A hit által én láthatom Istent. Na most a látást természetesen idézőjelbe teszem, mert itt a Földön nyilván nem fogom őt úgy fizikailag látni, és majd itt mindjárt meg fogom jegyezni, akármit látnék én Istenről, és akármilyen képet mutatna ő nekem magáról, a leghitelesebb és az egyház által elfogadott, és őtőle jövő látomásokban akár, az akkor sem lenne ő maga. Ezt majd nagyon ki kell emelni, hogy semmilyen földi típusú kép, legyen az tényleg Istentől jövő és hiteles, és egyház által a pecsét rajta van, az akkor se egyenlő ő vele. Nem egyenlő vele, mert az egy kép ő róla, egy üzenet ő tőle jó esetben. Ugye azt majd megnézzük. Tehát a tiszta hit az láttatja velem az Istent, mert minden mást, amit az érzékemen keresztül fölfognék, az nem egyenlő ő vele. Az egy kép ő róla, egy benyomás ő róla. De mi az egyedüli emberi képesség, amely nekem megengedi azt, hogy Istennel ne csak mint egy képpel, egy hologrammal, egy üzenettel legyek kapcsolatban, hanem az ő személyével, ő velem magával, erre csak a tiszta hit képessége tesz engem képessé. Csak a tiszta hit által válok képessé Istent magát megragadni, és nem csak egy róla szóló képet. És természetesen a tiszta hit éppen ezért egy olyan képesség, amely mindnyájunkban benne van. Tehát a hitnek a képessége az mindenkiben benne van. Felülsz a buszra, és elhiszed, hogy a sofőr az arra kanyarodik, amerre annak a busznak mennie kell. Nem tudsz előretől így meggyőződni, hogy csókolom, ugye arra tetszik menni máma, amerre kell. Mert ott állsz azzal a hittel, azzal a bizalommal, lesz föl se fogjuk sokszor, csak azt akarom megmutatni, hogy hit nélkül nem tudunk élni. Az, hogy a hitünk képességét használjuk, az a mindennapi életünk része. A nem hívők is hányszor hisznek dolgokba. Hogy olyan hittel ülünk be a fogorvosi székbe, hogy ez hihetetlen. Hogy ez a valaki az ért ahhoz, amit éppen csinál. És ezt nekem el kell hinni, mert különben fogalmam sincsen. Tehát hányszor ott van a hitünknek a használata. A hit képessége mindenkiben benne van. A hit az egy belénk teremtett képesség. Isten a hit képességével teremt bennünket, és akkor hozzáteszem, ugye itt ezt majd Keresztes Szent Jánosnál fogjuk jobban kifejteni, ha még élünk és eljutunk odáig, hogy ugye nem csak a hit képessége van belénk teremtve, hanem a szeretet képessége is, és a remény képessége is. Keresztes Szent János mondja, hogy ez az a három isteni erény, nem csak azért, mert Szent Pál mondja, hanem mert tényleg így van, hogy a hit, szeretet és a remény az a bizonyos képességnek, Isten felé, az ő vele való kapcsolat kiépítésére és megtartására irányuló háromdimenziós képesség, amely minden emberben teremtettségénél fogva benne van. Mert Istennel csak a hit, szeretet és remény által tudok kapcsolatot teremteni. A látás, a fizikai látás, tapintás, hallás alapján azon keresztül nem. Csak ezeken keresztül tudok vele valódi kapcsolatba kerülni. Na most ergo, ha Isten azt akarta és arra teremtett engem, hogy én megismerjem őt és egyesüljek vele, ha Isten a vele való kapcsolatra teremtett engem, akkor logikus, hogy már teremtettségemnél fogva megadja a képességeket, az eszközöket ahhoz, hogy ez a szeretett kapcsolat létrejöjjön. Ha ő nem teremti belém a hitet, szeretetet és a reménynek a képességét, akkor tulajdonképpen kitolt magával, mert én akkor soha nem leszek képes őt szeretni és ővele kapcsolatban lenni. Tehát Isten minden egyes teremtményébe, teremtettsége első pillanatától fogva beleteremti ezeket a képességeket. Ez nem lehet másképp. Mert hogyha ezeket nem teremti belénk, akkor mi nem leszünk képesek ővele kapcsolatba kerülni. De mivel ő azért teremtett bennünket, hogy vele kapcsolatba kerüljünk, ezért megadja a kapcsolathoz szükséges eszközöket. És ez annyira jó egyébként, például miért? Valaki azt mondja, hogy én nem tudok hinni. Nem tudok hinni. Nem igaz. Van képességed a hitre. Az egy más kérdés, hogy lehet most nehéz neked hinni. Az lehet. Az is lehet, hogy nem akarsz hinni. Az is lehet. Az is lehet, hogy sok minden az életedben akadályozza a hitednek a használatát, de a hited képessége ott van. Olyan nincs, hogy valaki nem tud hinni. Mindenkinek van képessége a hitre. Legfeljebb most nehéz alkalmazni ezt a képességet. Legfeljebb most beárnyékolódik, de a képesség ott van. Ó, még jobb, nem tudok szeretni. Nem tudok szeretni. De tudsz. Megvan a képességed a szeretetre. Legfeljebb most kinkeservesen nehéz. Legfeljebb most az érzelmeknek a szintjén valami teljesen mást élsz át. Igen, oké. De neked van képességed a szeretetre. Teremtettségednél fogva. És ez a titokzatos harmadik, ugye ez a remény. Ugye ez hogy jön ide igazából, ugye tudjátok. Tehát a hit az nem más, mint az Istennel való kapcsolatunknak a közege. Ebben vagyunk jelen vele. A szeretet az az Istennel való kapcsolatunk tartalma. Erről szól. A remény pedig az Istennel való kapcsolatunk motorja. A remény a fejlődés motorja bennünk. Ezért kell használni ezt a harmadik isteni erényt, a reménynek az erényét, mert ez abban segít bennünket, ez a remény az mindig a jövőre irányul. Miben reménykedem? Abban, ami még most nincs. A remény az egy jövőre irányuló erény. Tehát, amikor én a remény isteni erényét használom, az csak annyit jelent, hogy akarom, hogy az Isten kapcsolatom fejlődjön. A remény a fejlődésnek a motorja, hogy tudom, hogy még van tovább. És remélek abban, hogy még van tovább, és mehetek vele tovább. Na de akkor térjünk vissza. Teréz erről a titokzatos látásról beszél, és ez a látás egyedül a tiszta hit. A hit képessége mindenkiben benne van. Na most Avilai Teréz és úgy általában a misztikusok akár láttak valami természet fölöttit, akár nem, akár éreztek valami nagy emóciót, valami nagy természet feletti érzelmet, akár nem, akkor is a tiszta hitben kellett haladniuk. Ahogy mondtam, és ahogy ők maguk mondják, az Istennel való mély egység nem azért jött bennük létre, mert látomásaik voltak. Az Istennel való mély közösség nem azért jött létre bennük, mert elragadtatásaik voltak, hanem azért, mert ezek ellenére a tiszta hit útján jártak. Keresztes Szent János lesz ebből a legradikálisabb. A leginkább Istentől jövő misztikus természet fölötti kegyelmek sem alkalmasok arra, hogy Istennel egyesítsenek bennünket. Azokat kapjuk valamiért. Általában azért, mert aki kapja, annak ezzel dolga van, küldetése. De az Istennel való kapcsolatot csak a tiszta hit, szeretet és remény biztosítja. Semmi más. És látjuk éppen ezért, hogy Keresztes Szent János fogja mondani, el kell szakadnunk szinte, szabaddá kell válnunk ezektől az érzéki benyomásoktól, hogy Istenről azt higgyük, hogy ő egy kép, hogy ő olyan valaki, ahogy a látomásban láttam, vagy a festményen láttam. Természetesen Krisztusról, Szent Háromságról is szabad képeket készíteni, persze, hogy szabad. Csak meg ne álljunk itt. Az egy kép, az nem ő maga. És most mit akarok én? Csókolgatni a kedvesemet, vagy a képet őróla? Melyik kell a kettő közül? Hát nekem inkább az a valaki kéne, mintsem csupán a fotó róla. A fotó emlékeztethető rá, de nem pótolja. Éppen ezért látjuk már, hogy a misztikusoknak milyen nehéz helyzetük van. Mivel ők úgymond látják Jézust. Föltámadt Jézus, megjelent nekem. És azt mondhatják, hogy ó, hát én mély kapcsolatban vagyok ezáltal ő vele. De mindjárt jönnek a valódi misztikusok. Például Keresztes Szent János, és azt mondja, hogy na-na, vigyázat, nem az fog téged összekötni Jézussal, hogy láttad őt egy látomásban, hanem csak a tiszta hit fog vele összekötni, amely nem az érzékeken keresztül működik, éppen ezért a misztikusoknak el kell szakadni a látomásoktól. Mert attól, hogy látnak valamit, az még nem egyenlő az Istennel. Ők is a tiszta hit útján kell, hogy haladjanak, mint mi. És látjuk a misztikusoknak, azoknak, akiknek látomásaik vannak, és mondjuk tényleg Istentől vannak ilyenjeik. Azoknak milyen nehéz a helyzetük? És mennyire összetéveszthetik azt a benyomást az Istennel? És Keresztes Szent János mondja, hogy nem tévesztheted össze a leghitelesebb isteni benyomást és látomást sem Istennel magával. A kettő között végtelen különbség van. Látjuk, mindenkinek a tiszta hit útján kell haladnia. Akár van természet fölötti kegyelme, akár nincsen. És ez nekünk jó hír. Jó hír, sőt, elkezdjük értékelni azt is, hogy de jó, hogy nekünk nincsenek ilyen nagy látomásaink, mert sokkal kisebb a kísértésünk arra, hogy mi azt a bizonyos képet összetévesszük Istennel. Mert akinek van ilyen, az könnyen összetévesztheti a hologramot, a képet azzal a személlyel, akit ábrázol, és ez sosem szabad. A hit segítségével szinte látjuk Istent. Keresztes Szent János így írja, csak a hit közvetíti Istent magát úgy, ahogy ő van. Isten úgy, ahogy van, a maga teljességében, ezt én csak a hit, a tiszta hit képessége által fogom. Nem az érzékek által, mert az érzékeim látás, szaglás, hallás, tapintás, stb. Ízlelés, az érzékekkel csak egy képet fogok róla, de nem őt magát. Ezért semmilyen látomás és hallomás nem ő maga, hanem egy róla szóló dolog, mely maximum arra képes, hogy hozzá vezessen, de épp úgy el is távolíthat tőle. A nagy természet fölötti kegyelemben benne van az a kockázat, hogy eltávolodok emiatt az Istentől magától, mert rá cuppanok a képre, ami annyira valóságos. De hiába valóságos, hiába beszél, az még nem ő. Hiába Isten küldi azt a képet, az még nem ő maga, hanem egy róla szóló kép. És ezt egyébként honnan tudjuk? Jézust is hiába látták annyian a földi életébe. Hiába. Attól, hogy Jézus a földön járt annó, még nem tért meg mindenki ő körülötte. Hányan gyűlölték, ki is végezték, stb. Stb. Jézust hiába látták földi életében, sőt, hiába látták egyesek még a feltámadása után is. Ha valakiben nem volt hit, akkor az nem értette meg, hogy kicsoda Jézus. Aki a tiszta hit nélkül szemlélte a Názáretit, az nem értette meg, hogy igazából kicsoda. Éppen ezért Jézus hányszor appellál erre, hogy a hited megmentett téged. Nagy a te hited, ilyen hitet nem láttam Izraelben, stb. Stb. Amikor a hitre appellál, ezt azért mondja, mert őt enélkül a képességünk használata nélkül nem értjük, nem tudjuk, hogy kicsoda, hiába látjuk. Hiába látom én Jézust, hiába jönne őbe ide az ajtón. Hogyha nem lenne hitem, amely által túlnézek azon, amit látok, és megpróbálom felfedezni, hogy ő kicsoda, és csak azt csak a hit által tudom, akkor Jézust hiába látom, nem fogom megérteni. Ezért fölösleges ilyenekre gondolni, hogy ja, ha nekem is Jézus megjelenne, jobban tudnék hinni. Egyáltalán nem biztos, hogy jobban tudná hinni. Ja, ha én 2000 évvel ezelőtt ott éltem volna Palesztinába, és láthattam volna őt, akkor biztos jobban tudnék hinni. Egyáltalán nem biztos, mert ott van az a drága, aranyos néhány apostolnak az esete, akik ugye feltámadás után látják Jézust, amikor éppen a mennybe készül menni, és ezt belehalok, annyira jó az a jelenet, azt kérdezik tőle, hogy Uram, most állított helyre Izrael országát? Szerintem Jézusnak az összes szálhaja égnek állt helyben, szerintem az biztos, hogy úgy, nehéz ez gyerekek, nehezek vagytok. Tehát nem elég volt, hogy 3 évig nyomattam nektek a tanítást, nem elég, hogy kereszthalált haltam, még föl is támadtam, meg is jelenek, és akkor most kérdezed meg, tehát azt jelenti, hogy ő az első perctől nem értett az a tanítvány semmit. Tehát az első tanítási órán már nem értett semmit, és Jézus hiába folytatta az egész diskurzust, hiába halt meg és támad fel, az a tanítvány még lemaradt ott, hogy itt van a politikai messiás. Most állított helyre a Izrael országát? Most leszel te az izraeli miniszterelnök? Hova lehet menni szavazni? Hol van a szavazó cédula Jézus Krisztus nevével? Ő ezt kérdezi. Most van az a pillanat, hogy a politikai vágyaiknak most meg fogsz felelni? Most fogsz minket felszabadítani a római iga alól? Ezt kérdezi. Most állított helyre a zsidó nép függetlenségét? Ezt kérdezi a tanítvány. És Jézus azt mondja, hogy nem a ti dolgotok eldönteni, hogy most ugye, hogy mit mond ezzel az, hogy bogárkám, semmit nem értettél. Az égvilágon semmit nem értettél. Miért? Mert akiben nincsen meg ez a tiszta hit, az hiába látja a megdicsőült, föltámadt Jézust fénykoszorúban, az akkor sem fogja érteni, hogy ő kicsoda, és nem lesz vele valódi kapcsolatban. Látjuk, hiába látnánk Jézust mindenféle fényjelenségben. A tiszta hit nélkül semmit nem ér. Sőt, még lehet jobban eltávolodnánk tőle. Jézust hiába látták földi életében, a hit nélkül nem értem őt. Boldog, aki hisz, és boldogok, Tamásnak mondja, akik nem láttak, mégis hisznek. Erről szól az egész. Erről szól az egész. Szent Péter levelében van ez, hogy bár nem láttátok őt, mégis szeretitek. Nem láttátok Jézust? Azt mondja Péter, hogy mondhatta volna, hogy én láttam, én előrébb vagyok. Nem. Azt mondja, nem baj, hogy én láttam őt. Lehet ti, leveleim olvasói, nem láttátok Jézust, de mégis épp olyan kapcsolatban lehettek vele, mint én. Mai evangélium. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim, rokonaim? Azok, akik meghallgatják Isten igéjét és tettekre váltják, ugyanerről van szó. Hogy semmit nem jelent az, hogy Jézussal nekem milyen a biológiai kapcsolatom. Lehetek én az ő anyja? Lehetek én az ő testvére, rokona, akárki-e? Lehetek én az ő idejében élt ember ott Palesztina földjén, amikor Jézus láthattam volna saját szemeimmel? Mindez mit sem számítana, ha az ő igéjét hittel nem fogadnám be? Tehát mit sem számít a biológiai kötelék, és ma mondhatnánk például a társadalmi vallási kötelék, hogy nekem természetes az, hogy Jézus, hogy ez így van, hogy használom ezt a szót, mint egy tulajdonnevet, meg néha kimondom. Jó van, attól, hogy vallásosan neveltek, attól, hogy nekem a Jézus az egy természetes fogalom az életemben, attól még nem biztos, hogy kapcsolatban is vagyok vele. És nem hivatkozhatok arra, hogy engem vallásosan neveltek, én tudom, ki az a Jézus. Nem biztos. A tiszta hit által tudod egyedül, hogy ki ő. Nem a neveltetés, nem a biológiai vérségi kapcsolat, semmi önmagában, semmilyen életforma önmagában nem visz közelebb minket ő hozzá. Csak és kizárólag ez a bizonyos tiszta hit. A hit az egy körvonalas látás. Na most ezt hozom be újra ezt a szót. A hit az egy ilyen körvonalas látás. Igen, ott valahol belül tapasztaljuk, érezzük szinte őt a hitünk által. Nem látunk egy tűéles, fölbontású képet ő róla, de lehet a hitünk által látunk róla egy ilyen körvonalat. Lehet valahogy körvonalasan látjuk őt. Majd keresztes Szent Jánosnál mindig őt idézem, ez ma azt jelenti, hogy már nagyon-nagyon kell róla egyszer beszélni. Ő majd írja a Szellemi Páros Ének című versében, hogy a te arcodnak a lenyomatát, a te arcod körvonalait magamban hordozom. Igen, ez a hit. A hit által magamban hordozom, szinte látom az ő arcát, ott belül tapasztalom. És akkor még folytassuk, így írja. Mert az érzékeken és képességeken keresztül semmilyen módon sem érthette volna meg, ezer évig sem. Ugyanezt mondja. Az érzékeken és a képességeken keresztül, tehát a látás, hallás, a többin keresztül nem érthettük volna meg Istent. De mivel ilyen ez a vőlegény, hogy kezet adjanak egymásnak, mert a lélek annyira belészeret, hogy a maga részéről mindent, amit csak tud, megtesz, hogy ez az isteni házasság meg ne hiúsuljon. De ez a lélek nem törődő módon olyan dolgok iránt vonzódik, amelyek nem ő, akkor mindent elveszít. És nagy veszteség ez. Látjuk, újra figyelmeztet minket Teréz a saját részünk megtételének a fontosságára. Ezt már az első lakástól kezdve nyomatja. Hogy sose felejtsük el megtenni azt, ami rajtunk múlik. Tehát pontosan ezért a gyönyörű kapcsolatért. Ezért az egyre jobban tudatosuló, jegyesé jellegű, fantasztikus kapcsolatért. El ne felejtsük megtenni azt, ami rajtunk múlik. Amit Isten nem fog helyettünk soha, de soha megtenni, mert az a mi képességünkben és hatalmunkban áll, hogy megtegyük azt, ami rajtunk múlik az Istennel való kapcsolatban. És mi a motiváció? Mi a motivációja annak, hogy meg akarom tenni aktív módon azt, ami rajtam múlik, a lélek annyira belészeret, az Istenben. A lelki életben csak ez lehet a motiváció, hogy szeretem őt. Nem az a motiváció a lelki életben, hogy félek, hogy megfelelni akarok, hogy engesztelni akarok, hogy vezekelni akarok, hogy jó keresztény akarok lenni. Ezek önmagukban helytelen motivációk. Egyetlen motiváció által fejlődhet a lelki életem, hogy szeretem őt. Annyira belé szerettem, annyira belém hasított ez a szeretet, hogy ennek az erejéből meg akarom tenni azt, ami rajtam múlik. És éppen ezért, mikor valaki panaszkodik, hogy nem tudom megtenni azt, ami rajtam múlna az Istennel való kapcsolatban, vagy akár az életemben csak úgy, akkor nézzem meg, hogy milyen motivációval akarom megtenni az én részemet. Ha azért, mert szorongok az Istentől, akkor nyilván nem fog sikerülni. Ha azért, mert meg akarok felelni neki, hogy félek, hogy mi lenne, ha nem tenném meg a saját részem, akkor Isten megbüntetne, ez még mindig romlott motiváció, és ezáltal valóban csak falakba fogok ütközni. És csak kudarcokba fogok ütközni, mert ilyen motivációval nem lehet tenni a magam részét, legfeljebb egy ideig. Legfeljebb ideig, óráig, igen, teszem a magam részét, mert meg akarok felelni, mert félek. De csak akkor leszünk sikeresek, úgymond a lelki életben, ha a motivációnk letisztul arra, hogy azért teszem a magam részét, mert szeretem őt. És szeretni akarom őt. És aki már akar szeretni, azt tudjuk, az már szeret is. Ötödik pontban, ezért keresztény lelkek, akiket az Úr elvitt eddig a határig, ő érte kérlek benneteket, ne lankadjon figyelmetek, hanem tartsátok magatokat távol a kísértésre vivő alkalmaktól. Mert a lélek még ebben az állapotban sem oly erős, hogy belebocsájtkozzon ezekbe az alkalmakba. Mert az érintkezés nem volt több egyetlen látásnál, ahogy mondják, és a gonosz szellem nagy igyekezettel akarja majd legyőzni és meghiúsítani ezt a házasságot. Jaj, de szép ez a kép, hogy a gonosz lélek, ugye itten már nagyon próbálkozik azon, hogy ezt a házasságot meghiúsítsa. Ez gyönyörű kép arról, ugye, hogy az életben is lehet valaki, aki mesterkedik, hogy meghiúsítsa valakinek, a két embernek, két egymás szerető személynek a párkapcsolatát. Valaki ezért mesterkedhet. És a sátánnak pontosan ez egy ilyen célja, hogy meghiúsítsa ezt a házasságot, ami Isten és közöttünk zajlik. Ezért figyelemre van szükség. A lélek még nem olyan erős, és hiszen nem vagyunk még a 100%-ban. Nagyon-nagyon sok gyengeségünk van, megjegyzem, itt is lesz, de itt még több van. A gonosz szellem meg akarja akadályozni ezt a házasságot. Hozzáteszem zárójelbe, ez jó jel. Minek a jó jele? Annak, hogy nem vagyok például abban a hőszeretett harmadik lakásban. Mert hogyha a sátán kísért, az annyit jelent, hogy nem vagyok az övé, de ezt már többször mondtuk, de jó újra elmondani. Ha ő utánam kapar, és próbál minden eszközzel meghiúsítani az Isten és a közöttem bontakozó történetet, akkor az csak arról tesz tanúságot, bármennyire fáj ez nekem, hogy nem vagyok a gonosz léleké. Nem vagyok a harmadik lakásba, mert a harmadik lakásos lelket tanultuk, nem kísérti a sátán, hülye lenne. Minek kísérteni a képmutatót? Hát a képmutató az a maga megjelenésével, fölszínes vallásoskodásával is közben szeretetlen, közben ítélkező, taszítja el magától a világot, és taszítja el Istentől a világot. A sátán bolond lesz ezeket kísérteni, hát ugyanazt csinálják, amit ő, sőt még sokkal jobban csinálják ezt. Tehát ezért a harmadik lakásban élő képmutatót nem fogja kísérteni a sátán. Csinál csak, nagyon jó, amit csinálsz. Nagyon jó, amit csinálsz. Menjél el áldozni, menjél gyónni, érezd azt, hogy te több vagy, mint mindenki más. Ítélj el emiatt a te vallásod miatt mindenki más, aki nem olyan, mint te. A sátán ezzel azt mondja, hogy nyert ügyen van, ő az én cégembe dolgozik be. Nekem ő alvállalkozó, beszállító, szépen a kis plázámba. Bizony, mert tudjuk nagyon jól, hogyha a sátánnak az a célja, hogy Istentől eltávolítsa, eltaszítsa az embereket, a képmutató keresztény ezt megteszi, sőt, még jobban megteszi. Ahogy nekünk ezt egy tanárunk mondta, a sátán helyett mi majdnem mindent megcsinálunk. Majdnem mindent. Tehát ő néha szegényke munkanélküli lesz, felülhet a fotelba ott, szotyolázni és nézheti a meccset, mert nincs neki dolga. Mert a képmutató keresztény mindent megcsinál szinte helyette, ami neki lenne a dolga. Na de, aki kijött ebből a harmadik lakásból, és búcsút mondott a felszínes kereszténységnek, búcsút mondott a képmutatásnak, a farizeizmusnak, búcsút mondott ennek az egész valláshoskodó maszlagnak, és azt mondja, hogy én Istennel komolyan akarok kapcsolatot élni. És az embertársaimmal megpróbálok legalább egy hiteles szeretetet élni. Nem akarok mindenkit elítélni, nem akarok mindenkivel szeretetlen lenni, lehet néha így sikerül, de legalább próbálkozom vele. A harmadik lakásos nem is próbálkozik, az azt mondja, hogy ez a másik az hülye, és így fog megdögleni, hogy hülye, és én így nem fogom őt szeretni, ha beledöglök, akkor sem. A harmadik lakásos ezt mondja, az a valaki, az nem hívő, nem vallásos. Hát én nem fogom szeretni a de... Nem, ezt az ötödik lakásban már rég nem mondjuk. Azt mondjuk, hogy bocs, ő az ember társ, aki lehet, hogy éppen nem olyan, mint én, de megpróbálhatom őt legalább a magam kis módján szeretgetni, ahogy lehet. Na most, ezzel kapcsolatban mi a jó jel, hogyha nagy kísértéseket állunk ki a gonosz lélektől, akkor azért nagyon valószínű, hogy azért a harmadik lakásban olyan mélyen azért nem vagyunk elmerülve, mert ha abban lennénk, akkor nagy kísértéseket nem nagyon tapasztalnánk, hanem inkább egy ilyen hamis elégedettséget, hogy én vagyok a legjobb, mindenki nézzen rám, ha van egy üres mellékoltár, én bármikor felállok a mellékoltárra, liliumot a kezembe veszem, bármikor, és nem is lenne nekem probléma. Tehát az ötödik lakásban ezt már nem mondjuk. És akkor még egy jó hír, hatodik pontban így írja, bizonyára az egész pokol összefog ennek érdekében. Nem csak egy ördög bácsi néni, a teljes pokol. El tudjátok képzelni? Nem tudom, ott hány ördög lehet. Ott a KSH-ban nem kérdeztem meg ebbe sem. De azt mondja Teréz, és ő biztos tudja, mert őben nagy tapasztalatja van néki, hogy az egész pokol összefog az ötödik lakásos lélek ellen. Aki Istennel komoly kapcsolatot törekszik, az nem csak egy ilyen különítmény, hanem a teljes egész összefog ennek érdekében. És itt jön a kérdésre a válasz, hogy miért érdekli a sátánt, a gonosz lelket, az ötödik lakásos lélek fejlődése, és miért nem érdekli őt a harmadik lakásosnak ugye a langyossága. Írja, mert ilyenkor nem csak egy lelket veszélytenek el, hanem nagy sokaságot. Mert ha a lelkeknek azt a sokaságát nézzük, akiket egy lelken keresztül vond magához Isten, akkor nagy hálát kell adnunk ezért. Mit mond? Annyit mond, hogy azért támadja az ötödik lakásos lelket nagyon a gonosz lélek, mert ez az ember már vonz magához sokakat. Nem is magához, magán keresztül Istenhez vonz sokakat. Tehát az ötödik lakásos lélek azért veszélyes a sátánnak, mert ez már nem csak úgy önmagában jelent veszélyt, hanem ez az ember már úgymond veszélyes sok-sok másik emberre, de pozitív értelemben értem itt a veszélyt. Ez a lélek már vonz magához tömegeket, más lelkeket. A harmadik lakásos lélek az taszít. Taszítás. Az elvégzi a gonosz lélek helyett a piszkos munkát. De az ötödik lakásban ez a valaki már vonz másokat. Vonz másokat, sokakat. És a gonosz léleknek ezért problémás ez a valaki, mert nem csak, hogy ő van Istennel jó kapcsolatban, hanem még az Istennel való jó kapcsolata kihat sokakra. És sokak vonzódnak Istenhez azáltal az egy személy által. És ez a gonosz lélek problémája, hogy itt már nem csak egy emberről van szó. Ahogy a farizeus képmutató taszítani tud tömegeket, úgy az Istennel mély kapcsolatban élő vonzani tud tömegeket. Ugyanez, csak más-más előjellel. Az ötödik lakásban lévő lélek végre éli azt, amit Jézus mond, legyetek só és világosság. Legyetek, és ez a só és ez a világosság gyönyörű kép arra, hogy fejtsétek ki ezt a hatást. De ő hogy fejti ki a hatást? Csupán megjelenésével, csupán sugárzásával, csupán csendes jótetteivel. Ugye tudjuk, hogy erre vagyunk hivatva, hogy nem az, hogy óriási tetteket rivalda fényben vigyünk végbe, hanem tegyük a csöndesen a jót ott, ahol vagyunk. Tegyem csöndesen Jézussal együtt azt a jót, amit csak meg tud tenni a hétköznapi életemben. Ez óriási, vonzó erő lesz a világ számára. Ebből jön egy sugárzás. Az ötödik lakásos lélek azért veszélyes, mert csupán azzal, hogy éli az életét, már is vonzóvá válik másoknak, illetve az ő hite, az ő Isten kapcsolata lesz vonzó mások számára, csupán azzal, ahogy az életét éli. És egyébként ez lenne az új evangelizáció. Egyébként ennyi lenne. Az új evangelizáció valahol nem azt jelenti csupán, hogy mindenféle új megjelenési formát válasszunk a hitünk megmutatására, persze ez is benne van, de az új evangelizáció szerintem legfőképpen azt jelenti, hogy amikor az Istennel való kapcsolatot egyre mélyebben élem, ez automatikusan úgy is lejön erről a szeméről, és vonzani fog másokat magához. Lizjői Teréz így írta, vonz engem, s a többiek futni fognak a keneteid illata után. Ugye ő itt az énekek énekéből rakosgat össze egy idézetet, de itt értette meg, hogy a klauzúrás apáca hogyan tud másokat evangelizálni. Hát ő ki se tud lépni a kolostorból. De azt mondja, ha én közelebb kerülök Jézushoz, a világ is közelebb fog hozzá kerülni. Ha én megyek ő felé, akkor vonzom a többieket is Jézusnak. Bizony, nekem csak élni kell az életemet, tenni a dolgomat Krisztusban, és ez vonzza automatikusan a többi embert. És ezért veszélyes az ötödik lakásban élő lélek, mert csupán azzal, hogy aldis szatyorral megy az utcán, mondhatok bármi mást, már evangelizál. És nem kell neki transzparenssel kimenni, hogy alleluja. Nem biztos, hogy ki kell neki menni. Ez beleférhet. De mondom, a leértékelt sörös dobozokat viszi az Aldi szatyorba, lehet már azzal evangelizál, nem azért, mert leértékelt sörös dobozokat visz vissza, hanem mert csupán éli az ő hétköznapi életét Krisztussal való egységben, és ez látszik rajta. És ez, már ugye mondtuk a múltkor, azt indukálja az emberekben, hogy rákérdezzenek. Miért vagy te olyan, amilyen? És akkor ő beszélhet Krisztusról. Utolsó mondat, a harmadik lakásból is üdvözülünk, de nem viszünk magunkkal senkit. Ez a lélek viszont már visz magával embereket. A harmadik lakásos lélek fog üdvözülni. Fog. Fog. Be van neki fizetve, ha már kifizette a sok jó cselekedetével, sok miséjével, Jézus nem mondja azt, figyelj, befizetted a retúrjegyet, most én inkább a, nem, csődbe ment a légitársaság. Nem, ez nem mondja. Üdvözülsz, jó van, becsusszant a mennyországba, oké. De egyedül fog üdvözülni, nem visz magával senkit. Ez a valaki viszont már sokakat visz magával. Rendben. Köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten. Folytkövő.